Osztomazést.
Székely Ervin hírmagyarázó műsora. Aki kérdez, Darvas Enikő. Aki pedig válaszol, a minden kérdésben illetékes eltárs, Székely Ervin. Ismét egy kivételes, műveltségű emberrel lettünk szegényebbek. Hétfőn, március 9-én elhunyt Horváth Andor, esszéíró, szerkesztő, műfordító, egyetemi tanár. Évekig ő írta a Bukaresti Rádióban a szerdai jegyzetet. A bukaresti közönség legutóbb, tavaly januárban találkozhatott vele, akkor a Balassi Intézetben bemutatták a román nyelven megjelent és román nyelven írt kötetét, Carte de Visita, Önkáre autorul povesteste Kumadevenit Magyar, azaz névjegykártya, amelyben a szerző elmeséli, hogyan lett magyarrá. Akkor a szerzővel Andrej Plesu író esztéta is művészettörténész beszélgetett, most pedig megjött a hír, hogy elhunyt Horváth Andor.
Igen, nagyon nehéz ilyenkor megszólalni, hiszen egy olyan embert veszítettünk el, akit közvetlenül ismertünk mindannyian. Én különösebb nekrológ helyett bár elmondhatnám, hogy mekkora élményt jelentett nekem annak idején, mikor először olvastam Dávid Paritjája című kötetét, esszé kötetét, de most inkább azt mesélem el, és azt hiszem, hogy ez sokat elmond ő róla is, hogy egy alkalommal interjút készíthettem vele, decemberi forradalomnak volt valamilyen kerek évfordulója, és ennek kapcsán előre megegyeztünk, hogy én úgy gondoltam, hogy ugye hát egyrészt a jegyzetírónk is, és a 90-es években ugye államtitkár volt rálátása ezekre a dolgokra, és hogy ő mondja el a véleményét. Én be kell így utólag ismerjem, hogy bizonyos klissék alapján gondolkodtam, hogy hát forradalom volt, vagy nem volt forradalom, vagy pucs, vagy ez volt, vagy az volt, és ilyen, hogy is mondjam, inkább a szólamok szintjén kérdezgettem, ő pedig rendkívül komolyan, rendkívül felkészülten, tehát látszott, hogy ő arra az interjúra nagyon komolyan felkészült, dokumentumokkal válaszolt, elmondta, hogy szerinte valóban forradalom volt, és meg is indokolta, hogy miért. A maga rendkívül szerény, de meggyőző, és rendkívül tartalmas módján. Tehát én akkor hirtelen két dolgot tanultam meg abból az interjúból. Az egyik az, hogy mi történt 1989-ben, ha bár megéltem, de hát akkor még inkább olyan külső szemlélőként. És a másik dolog, hogy hogyan kell egy interjúra felkészülni. Tehát azzal a szakszerűséggel, azzal a komolysággal, azzal a mértéktartással minden szavát megválogatta, minden szava pontosan oda illett, ahova kellett. Hát, hogy is mondjam, nagyon ritka az ilyen ember. Ugyanakkor pedig az az utolérhetetlen műveltség, ami előbb-utóbb így is úgy is kiütközött a szövegeiből. Tehát látszott, hogy mennyire mély és mennyire magvas az a tudás, amivel ő rendelkezett. Hát valóban nagyon sajnálom, hogy idő előtt eltávozott a körünkből, nehéz lesz pótolni őt.
Hadd jegyezzük meg, hogy Horváth Andort holnap temetik, a Bábesbólyai Tudományegyetem saját halottjának tekinti. Holnap délelőtt 11 órakor a kolozsvári egyetemiek házában ravatalozzák fel, és a gyászszertartás után délben 13 órakor helyezik örök nyugalomra a házsongárdi temetőben.
Csak sötétségét a fél világnak, s orvosság sincs a csalódásra, s nagyobb az árnyék, mint a fény. Hallgass, mert valaki kér. Várjál, egy dalt az vagyonánként röszket sok élet, s a vihar elfújja téged. Az árnyék előtted lépked, hallgast, hogy egyszer kértek.
Amerikai szövetségi nyomozók házkutatást tartottak Donald Trump elnök magánügyvédjének irodájában, valamint abban a szállodai szobában, ahol Michael Cohen ügyvéd átmenetileg saját házának felújítása alatt tartózkodik. A házkutatás során lefoglaltak Trump és ügyvédje közötti kommunikációt tartalmazó bizonyítékokat. Te hogyan kommentálod ezt a tényt?
Igen, itt tulajdonképpen nem is az az érdekes ebben a hírben, hogy házkutatást tartottak Michael Cohennel. Sokkal érdekesebb, hogy ezt a házkutatást Robert Mueller független ügyész tendelte el, aki vezeti azt a bizottságot, amelyik Donald Trump és kampánya és az oroszok közötti együttműködést vizsgálja, illetve hát arra próbál bizonyítékokat találni, hogy az orosz beavatkozás nyomán hát megváltozott a 2016-os elnökválasztásnak az eredménye. És ez azért érdekes, mert ilyen szempontból Michael Cohen egy kulcsfigura, nem csak azért, mert Trumpnak az ügyvédje, hanem azért, mert Trumpnak a bizalmasa is. Bevonta őt különböző ügyletekbe, hogy egyebet nem mondjak, ő fizette a Stephanie Clifford a művész nevén, hát idézőjelben művész nevén, Stormy Danielsnek, egy pornó színésznőnek azt a 130 000 dollárt, amit valószínűleg Trump kellett volna kifizessen, de hát annyi esze volt, hogy nem közvetlenül a saját számlájáról fizette ki ennek a hölgynek. Tehát annyira megbízott Michael Cohenbe, és Michael Cohen nagyon becsületes volt, azt mondta, hogy nem, semmi köze ez számnak, én fizettem a hölgynek, azt nem mondta meg, hogy miért. Mindegy, lényegtelen, ez mondjuk a pikánsabb vetülete a dolognak, tehát Michael Cohen egy kulcsfigura ebben az ügyben. Ha Müller úgy gondolta, hogy ott házkutatást kell tartani, akkor azt jelenti, hogy olyan bizonyítékok lehetnek Cohennek a számítógépébe, vagy a lakásába, vagy itt-ott, amelyek rendkívül terhelőek tudnak lenni. A másik feltételezés az, hogy a két ügynek nincs köze egymáshoz, viszont Müller miközben nyomozta a saját ügyét, olyan dokumentumokra, olyan információkra bukkant, amelyek úgy gondolta, hogy az FBI-t is érdekelhetik. Szerintem ennek kisebb a valószínűsége, Müller a saját dolgaival foglalkozik, nem pedig az FBI ügyeivel, és az, hogy ez így van, erre utal az is, hogy Trump rendkívül idegesen reagált. Tehát szokatlanul, vagy legalábbis egy államelnökhöz méltatlan vehemenciával azt mondta, hogy boszorkányüldözés folyik ellene, hogy szubjektív elemekkel terhelt embercsoport üldözi őt, már azt követően, hogy egyáltalán indult az elnökválasztáson, és hogy Müller már 19 bűnvádat talált, amiben őt nyomozza, és hogy ez nem csak ő ellene, hanem az ország ellen is irányult. Ez elég furcsa következtetés, és szégyen teljesnek nevezte azt, ami történt már, mint a házkutatást Cohennél. Tehát valószínűleg ekkora vehemenciával nem nyilvánult volna meg, hogyha csak mondjuk Stephanie Cliffordnak a számláinak a kifizetéséről van szó. Egyébként Müller már 13 orosz állampolgár bíróság elé állított azért, mert befolyásolni próbálták, vagy megpróbálták befolyásolni az amerikai elnökválasztásokat. Ők ellopták különböző amerikai állampolgároknak a személyi adatait, illetve egyeseknek a személyazonossági igazolványát, a biztosítási kártyáját, a bankkártyáját, és ezek alapján, mint amerikai állampolgárok, hamis papírokkal különböző szájtokat, internetes szájtokat hoztak létre, onnan hamis hírekkel bombázták az amerikai állampolgárokat. Mi több, felvették a kapcsolatot Donald Trumpnak a stábjával. El annyira, hogy Donald Trumpnak a fia, Donald Trump Jr. és Jared Kushner, Donald Trumpnak a veje, Ivanka Trumpnak a férje, találkozott egy orosz ügyvédnővel, bizonyos Natalia Veselnyiszkájával, aki állítólag nagyon közel áll a Kremlhez, és aki megígérte nekik, hogy terhelő vagy kompromittáló adatokat és dokumentumokat fog átadni nekik Hillary Clintonról. Ez végül nem történt meg, legalább Jared Kushner azt mondja, hogy ez nem történt meg, de mindenképpen találkozott ezzel az ügyvédnővel, tehát az orosz kapcsolat igenis létezik, és hát Müller, hogyha ilyen következetesen nyomoz, előbb-utóbb eljuthat akár még Donald Trumphoz is, és akkor lehet, hogy egy második Watergate-nek leszünk a tanúi.
Többiek fékeznek, akkor is többig nyomogás.
adásunk utolsó témájához érkeztünk. Franciaországban egy bizonyos Morin botrány borzolja a kedélyeket. Egy irodalmi balhéról van szó, és pedig a francia kulturális miniszter úgy döntött, hogy nem lehet megemlékezni az antiszemita szélső jobboldali Charles Morinról, aki 150 évvel ezelőtt született, és akit bevettek a Nemzeti Megemlékezések könyve című kiadványba, amely a francia történelem és kultúra szempontjából fontos, aktuális évfordulókat sorol fel. Ervin, ki volt Charles Morin, mi fűződik a nevéhez, miért kerülhetett Franciaországban az úgynevezett fekete listára?
Igen, hát nagyon érdekes a történet több szempontból is. Egyrészt ugye van egy bizottság, ezt évtizedekkel korábban létrehozták ezt a bizottságot, 12 nagy tekintélyű történészből, irodalomkritikusokból, irodalomtörténészekből, esztétákból áll ez a magas grémium. Ők állítják össze minden évben azok személyiségeknek a listáját, 100-an vannak rajta minden évben, akiket javasolnak megünnepelni abban az évben. Hát nyilván vagy a születésüknek, vagy a haláluknak a kerek évfordulója, vagy a főművüknek a kerek évfordulója. Tehát így kerülhetett Charles Morin a 100 közé. Nem tudom, hogy esetleg nem jött ki a 100, és akkor ezért kellett őt is bevenni, vagy miért, de mindenképpen bevették, és hát Charles Morinnak valóban virulens antiszemita szövegei vannak, tehát egyszerűen vállalhatatlan. Még a főművét, ugye még 1905-ben jelent meg, az intelligencia eredete, talán azt hiszem ez az intelligencia jövője, bocsánat, ez a főműve, egyesek ezt rendkívül fontos filozófiai eszének tartják, mások viszont úgy gondolják, hogy ez inkább propaganda, mint filozófiai eszé, tehát vitatják Morinnak a szakmai, vagy az irodalmi teljesítményét is. Minden esetre Nissen asszony nagyon, François Nissenről van szó, a kulturális miniszterről, nagyon határozott és, hogy úgy mondjam, radikális döntést hozott, az évkönyvet a 100 jelentős személyiséggel egyszerűen bezúzatta. Na most ez paprikázta fel a magas bizottság tagjait, amelyek ugyan a művelődési minisztériumnak az alárendeltségében dolgoznak, de egyébként független személyiségek, és a 12-ből 10 beadta a lemondását. Nem azért, mert szolidarizált volna Morinval, hanem azért, mert úgy gondolták, hogy az, ami történt, az a cenzúrának egy megnyilvánulása, sőt, hát egyesek még Sztálinhoz is hasonlították, és összevetették azzal, hogy hasonlatot találtak a között, ahogyan eljárt Nissen asszony, és ahogyan Sztálin eljárt Trockival. Hát ugye eléggé erőltetett a hasonlat, egyfelől, másfelől pedig hát, végül is itt a cél egy antiszemitának a kozmetizálása volt, úgyhogy azért ez nem volt illő ez a döntés. Ez a miniszterasszony próbálta enyhíteni a dolgokat, és azt mondta, hogy semmi kifogása az ellen, hogy tehetséges emberekről megemlékezzenek, viszont ha valaki önmagában tehetséges volt, ez nem jelenti, hogy kritikátlanul el kell fogadni a politikai eltévejedéseit is. Ezt a tízek nem fogadták el, úgyhogy, és akkor jött ez a bizonyos kommuniké, amiben Sztálinhoz és Trockihoz hasonlították Charles Morint, illetve Nissen asszonyt. Ugyanakkor viszont egyedül maradtak, még a konzervatív orientáció illő Figaro is arra hívta fel a figyelmet, hogy a túlzott engedékenység, illetve a túlzott tolerancia a szélsőséges eszmékkel szemben monstrumokat szülhet, és hát közvetve Nissen asszonynak adott igazat ebben a polémiában. A liberális lapokról nem is beszélek.
És még volt egy botrány korábban, az év elején Franciaországban, az is egy ilyen irodalmi balhé volt, akkor Louis Ferdinand Céline, igen, francia író, antiszemita.
Louis Ferdinand Céline, valóban. Igen, neki a pamfletjeit akarták kiadni, méghozzá a Gallimard kiadó, amelyik azért egy világszerte ismert, nagyon elismert kiadó, megpróbálta kiadni a pamfletjeit, amit 1932-ben írt. Ezek a pamflet Lenin egy vitathatatlanul tehetséges, tehát ilyen szempontból nem hasonlítható Morához. Egy vitathatatlanul tehetséges alkotó volt, nagyon jó író volt. Más kérdés, hogy valóban ezekben a pamflettekben, még akkor is, hogy a pamflettek formájában, de antiszemita gondolatok jelennek meg. Na most Nissen asszony már akkor ezt nagyon rossz néven vette. A Gallimard kiadó pedig gondolom taktikai okokból is végül elállt a pamfletteknek a közlésétől. Tehát, hogy is mondjam, van hagyománya ennek a dolognak Franciaországban.
Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde médit de moi, sauf les muets, ça va de soi. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas. Je ne fais pourtant de tort à personne en n'écoutant pas le clairon qui sonne. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde me montre au doigt, sauf les manchots, ça va de soi. Quand je croise un voleur malchanceux, poursuivi par un cutéreux, je lance la patte et pourquoi le taire, le cutéreux se retrouve par terre. Je ne fais pourtant de tort à personne en laissant courir les voleurs de pommes. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde se rue sur moi, sauf les cul-de-jatte, ça va de soi. Pas besoin d'être Jérémie pour deviner le sort qui m'est promis. S'ils trouvent une corde à leur cou, ils me la passeront au cou. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant les chemins qui ne mènent pas à Rome. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu.
Ennyi fért mai adásunkban, ezzel műsorunk végéhez értünk, kedves hallgatóink. Székely Ervin nevében is megköszönöm figyelmüket. Darvas Enikő vagyok, viszont hallásra.
Büszkén viseled a farmer ruhát, s a tévén bámulod Amerikát. A Jackie Dan címke, hogy Central Department-es gumitrákba nézed a vesztet, de ha szívből akarsz énekelni, és könnyes szemmel álmodozni a Hungarian Blues. Csak azon itt a cigán. A bálba mész és a zenekar játszik, dögösen járod a diszkófán ki. Helyi fél után a sörben úszva, az a szeretettől neki buzdulva, a szívből akarsz énekelni, és minden magyart átölelni, a Hungarian Blues. Édes sapa, csak az, amit a cigán. Honzanak a kalandregények is, bámulod a reklámnőket. Tudod, hogy mi a jó autómárka, s a dollár többet ér, mint az ára. De szívből akarsz énekelni, a hűtlen szerelmed elsíratni, a Hungarian Blues. Csak az, amit a cigány. Hallgatod a slágerlistát is, ismered
a siker titkács, ha elindulsz át, nyugodtnak indulsz, és Clevelandból, ha visszabúsulsz, és szívből akarsz énekelni, a fájó múltat elfeledni, a Hungarian blues, mi lenne más? Megint csak az, amit a cigány hát húzzá, cigány, húzzat jobban, búsulni való kedvem van. 100 forint a kötven a fele, tegye meg a fészkes fekete fene. Nem lehet az ember fából kikerülni az országból. Hely, te drá, hely, új, te drá, hely, de bobán, na ezt kap.
Pesti limbo láz,
limbo, limbo, limbo láz.
Mindenki őrült limbót ráz,
limbo, limbo, limbo láz.
A limbo hintó menetre kész,
limbo, limbo, limbo láz.
Van még egy pár hely, te is beférsz,
limbo, limbo, limbo láz. Egy, két, hár,
na indulj be már,
négy, öt, hat.
Ne tásd a szádat, laza a bankó, frankó, jankó, csúsz a lakka át.
Egy, két, hát.
Na ki lesz a sztár?
Négy, öt, hat.
A berendezés marad, papad az aszfalt, a gumitag alap, dőj a lét alá, hát. Ki lesz a limbó király? Aki legmélyebbre hagyatülve áthalad, úgyhogy a lét a helyén marad. Billen a limbó léc,
limbo, limbo, limbo láz.
Húzd be a hasad, mert hozzáérsz,
limbo, limbo, limbo láz.
Reped a cső, naci, semmi gáz,
limbo, limbo, limbo láz.
Majd felruház a rock'n'roll áruház,
limbo, limbo, limbo láz. Egy-két hát,
a hintó még rád vár, már a talpon, világra szóló limbo parti, túl a ház körül.
Egy-két hát,
na mi lesz már?
Négy-öt hat,
rogyazd a lábad, a limbo hintó nem bócska taxi, boldog az király. Borultak a pálmafák,
limbo, limbo, limbo láz.
A jampik a limbót himbálják,
limbo, limbo, limbo láz. Egy-két hát,
itt dumálni kár,
négy-öt hat.
Na vágd magad hanyat, a crazy daisy csak a létet nézi,